Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mai vendégünk Komáromból jelentkezik be, Finta Márk kollégám, a Napunk újságírója, akit irigykedve kértem arra, hogy számoljon be, milyen diplomáciai csúcs zajlott a napokban Komáromban, mert hogy azért elég ritka ebben a közép-európai térségben, hogy szomszédos államok államfői, kormányfői találkozzanak egymással. Ott viszont randevút adott egymásnak Robert Fico, Orbán Viktor és Alexander Vucic. Milyen volt ez a csúcs találkozó, és milyenek az utóhangjai? Van alapja az irigykedésünknek, vagy irigykedésemnek?
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát igen, ez egy érdekes dolog volt, és kevéssé látott a tájainkon, hogy Komárom ugye egy stratégiai meccéspontban fekszik, ugye a Duna partján közel három fővároshoz is, de mégis, mint hogyha egy kicsit itt kiesett volna az utóbbi időben a figyelem középpontjából, és hát úgy tűnt, hogy kicsit ilyen meglepő volt, ugye, hogy három országvezető találkozik majd Komáromban az erődítmény falai között, de éppen az, hogy az erődítmény falai között találkoztak, gyakorlatilag elszeparálódva a nyilvánosságtól, hát ez volt az a momentum, ami miatt a város nem is kapta fel a fejét arra, hogy három országvezető érkezik. Úgyhogy ilyen szempontból a város annyira nem tudta kiélvezni a felhajtást. Másrészt ennek volt egy pozitív oldala is, hogy igazából a városnak csak egy nagyon kis részét kellett lezárni, és nem borult fel teljesen a forgalom Komáromban, mert ugye az erődítmény ez tulajdonképpen a városnak az egyik szélén van, és elég volt lezárni azokat az utakat, ahol a konvojok érkeztek, és ez a város mindennapjait annyira nem zavarta. És hát ugye amikor megérkeztek a főszereplők, ugye Alexander Vucic, mint szerb államfő, Robert Fico, szlovák kormányfő, és Orbán Viktor, magyar kormányfő, ők úgy viszonylag gyorsan lefotóztatták magukat a sajtóval, aztán elmentek az erődítménynek, vagy az erődnek abban a felújított termébe, ahol aztán folyt a találkozójuk és az ebédjük. És aztán 4 órán keresztül nem is nagyon láttuk őket, úgyhogy ha arra kérdezel rá, Boróka, hogy mennyire kell irigykedni ezért, hát nem tudom, hogy van-e mit nagyon mutogatnunk.
Hát én azt képzeltem, hogy ez a komáromi magyarság számára egy élmény és egy lehetőség megmutatkozásra, érdekképviseletre, szóval, hogy egy ilyen kiemelt pillanat. Úgy képzelném, hogyha Marosvásárhelyen folyna egy ilyen, akkor ott azért nagyon menne a tülekedés.
Nem volt városnézés, nem volt kultúrműsor, nem voltak kivezényelt óvodások és iskolások.
Igazából ez jó, nem?
Rengeteg, hát ez abszolút jó, rengeteg biztonsági ember volt, ugye tekintettel arra, hogy három nagyon komoly politikus érkezett a városba, illetve tekintettel arra, hogy Robert Fico ellen májusban merényletet kíséreltek meg. Ezen felül igazából mi álltunk ott a sajtósok, betereltek minket egy ilyen aranysárga, vagy aranyszínű kordon mögé, és onnan fotózhattuk a politikusokat, de meg sem álltak, tehát nem volt dorszabb sajtótájékoztató, vagy valami ilyesmi. Igazából annyi történt, hogy megérkeztek, lefotózhattuk a konvojokat, meg azt, hogy kezet fognak, megölelik egymást, és aztán úgy eltűntek tényleg az erődnek a falai mögött. A város polgármestere Keszeg Béla fogadta őket. Exkluzív info, hogy milyen ajándékokat kaptak, ugye Vucic és Fico egy-egy könyvet kapott a városról. Vucic azt hiszem a Jókaitól az aranyembert.
Szerb fordításban? Vagy hogy?
Gondolom igen.
Lehet, hogy magyar nyelvleckéket is befizették. Az azért egy nagyon nagy diplomáciai húzás lenne, nem?
Igen, ez így van. És Orbán Viktor pedig természetesen egy focilabdát kapott a
Komáromi klubjó voltából. Ez azért borzasztó, hogy két államfő, kormányfő könyvet kap, és a magyar csak focilabdát. Nem jutott egy könyv neki, vagy...
Hát nem tudom, lehet, hogy ő is kapott valami plusz ajándékot hozzá, de a fő ajándék az mindenképpen a focilabda volt, már csak azért is, mert ugye most a Komáromi Labdarúgó Klub, a KFC, az most a szlovák első osztályban vitézkedik, most került fel a csapat.
És hát akkor ez egy sikertörténet, nem? Mint a térségi fotball diplomáciában?
És nem sokára meg fog nyílni az új stadion, amit Komáromban építenek, és az a stadion az magyar állami támogatásból épül, és az építő cég az a Fehérvár Kft. Konzorciumban egy másik céggel, ugye a Fehérvár Kft. Az a Mészáros Lőrinc gyermekeinek az építő cége, úgyhogy ilyen szempontból én indokoltnak érzem a focilabdát, vagy legalább a focilabdát.
Ez érdekelne, hogy miért magyar állami pénzből épül a Komáromi stadion, vagy erre van valami a nemzetpolitikán túli magyarázat, vagy inneni, vagy... És az is érdekelne, hogy ez a csúcs találkozó miért ott történt, ahol történt, most leszámítva a fővárosokhoz közel áll. Azért Belgrádhoz nincs olyan nagyon közel.
Hát Belgrádhoz nincs olyan nagyon közel, de... Igazából nem tudom a szimbolikáját kifejezetten megmagyarázni. Valószínűleg azért, mert így viszonylag ellenőrizhető volt az egész, egy jól védhető terepen volt talán a szimbolikája annyi, hogy a három országot ugye a Duna köti össze, úgyhogy van egy ilyen része is ennek az egésznek. Igazából Komárom, én azt gondolom, hogy abszolút alkalmas ilyen politikai csúcs találkozókra, mert elég reprezentatív helyszín tud ez lenni. De nem tudom, hát ugye a házigazda Robert Fico volt, gondolom a választás az ilyen szempontból elég kézenfekvő volt, mert ugye a magyar kormányfőt fogadja, és hát Komárom az egy szlovákokat és magyarokat példaértékűen összekötő város hírében áll, aminek van szerb öröksége is, ugye áll itt egy ortodox templom, aminek nagyon erős szerb kötődése van, illetve volt egy elég jelentős szerb kisebbség is a városban annak idején, úgyhogy a történelmi apróságok azok így ilyen szempontból indokolhatják, hogy miért most volt és miért itt volt a találkozó.
Arra nem adtál választ, hogy miért a Mészáros Lőrinc gyermekei miért itt építik a stadiont, vagy ennek mi a jelentősége?
Hát az egész úgy indult, ugye, hogy Orbán Viktor úgy döntött, hogy a futball programját azt kibővíti Kárpát-medencei méretűre, és hát ebbe a projektbe beleillik a Komáromi futballklubnak a támogatása is. Azt tartja a fáma, hogy annak idején, amikor Orbán Viktor Komáromban járt egy itteni polgármester jelölt támogatására, burkolt vagy nyílt támogatására, akkor beszélgetett ezzel a bizonyos polgármester jelölttel arról, hogy mire lenne szüksége Komáromnak, és hát a polgármester jelölt mondott néhány apróságot, ami megérdemelné a figyelmet Komáromban. És így állítólag erre Orbán Viktor visszakérdezett, hogy foci stadion nem kell le. Hát, és így kiderült, hogy kell. A régi stadion eléggé lerobbant állapotban volt, és hát az itteni funkcionáriusok kaptak az alkalmon, hogy elfogadják a felajánlást, úgyhogy fokozatosan az évek során érkezett pénz egyrészt a stadion építése, másrészt az utánpótlás nevelésére is. És hát most ott tartunk, hogy első osztályban játszik a KFC, és nem sokára befejezik az új stadiont is, ami egyébként kifejezetten szép és impozáns épület lesz. De hát a kérdés az, hogy mennyire volt szüksége erre a városnak. A foci szeretők azt mondják, hogy abszolút szüksége volt. A kétkedők azok mindig kétkedni fognak, úgyhogy jelen pillanatban ez a felállás a városban.
Na de hát a szlovák sportfinanszírozásba ez hogy illeszkedik bele?
Hát a szlovák sportfinanszírozásban nem illeszkedhetett volna bele a Komáromi stadion, mert abban az időben, amikor stadiont ígértek a komáromiaknak Magyarországról, akkor a csapat az a harmad és a negyed osztály között lavírozott éppen. És hát azóta a futballprojekt azért kibővült, és most már az első osztályban játszanak. Komáromnak nem volt soha akkora, hogy is mondjam, országos hírű futballhagyománya, hogy ide a szlovák kormányzat komolyabb sportbefektetéseket hozott volna, bár egyébként a második legidősebb klubról van szó, futballklubról van szó Szlovákiában, de soha nem játszott az első osztályban, ez az első alkalom, hogy az első osztályba került a csapat, és hát tulajdonképpen így radar alatt maradt a komáromi futballprogram, most feltették a pénzt, úgyhogy jelen pillanatban az első osztályban, igaz, az utolsó helyek egyikén vitézkedik, de már van győzelem is, és tényleg harcos és szerethető a csapat. Hát így megy ez.
Mennyire tekintik ezt magyar győzelemnek, vagy magyar segítségnek, vagy mennyire van ez benne a köztudatban?
Abszolút benne van a köztudatban, hogy a magyar adófizetők pénzéből finanszírozták ezt a stadionépítést, ezt mindenki tudja.
És ez szlovák ultrákat, ezt mondjuk meghatja, vagy?
Nem különösebben. Tehát ugye láttuk azt is, hogy hogyan épült fel annak idején a Dunaszerdai stadion, hogy oda is érkezett ugye meglehetősen sok magyarországi pénz, igaz az a MOL-on keresztül, és hát felépült egy európai szintű, legalábbis infrastruktúrálisan európai szintű futballakadémia, ami szintén magyar állami támogatásból támogatnak és működtetnek.
És a magyar ellenes rigmusok is maradtak a lelátón?
Vagy az előfordul, igen, előszakott fordulni.
Na hát ezeket a jelenségeket úgy látszik, hogy más eszközökkel is kell kezelni. Térjünk egy kicsit vissza az államfői miniszterelnöki találkozóhoz Komáromban. Akkor, amikor én megláttam az első általad közölt fotókat erről az egyeztetésről, ahogy áll a három államférfi, Alexander Vučić, Robert Fico és Orbán Viktor a pulpitusok előtt, a sajtónak berendezett pulpitusok mögött, és hátuk mögött volt egy a migráció ellenes tábla, akkor az ugrott be, hogy amikor a Robert Fico a kampánya ment, akkor ebben a térségben alakult ki egy rövid életűnek bizonyuló, utólag inkább kampányeseménynek minősülő úgynevezett migránsválság. Nem tudom leküzdeni a kényszerképzetet, hogy ennek a térségnek így van jelentősége, és ez adott, ennek a találkozónak ez adta meg az igazi súlypontot, hogy itt lehetett generálni egy ilyen konfliktust.
Hát, hogyha ez egy generált konfliktus volt, illetve generált menekült hullám volt, akkor ezt így kell generálni. Tehát ha tényleg politikai tőkét kellett ebből kovácsolni, akkor ez egy tökéletes módja volt ennek.
Kételkedsz, hogy nem az volt?
Én nem akarok ebben állást foglalni, amíg nincsenek egyértelmű bizonyítékaim arra, hogy valaki mondott valakinek valamit, és direkt utasítást adott valamire, addig csak spekuláció szintjén tudjuk ezt szerintem kezelni, de hogyha valaki ezt így szerette volna, akkor pontosan így csinálta volna, az egész egyértelmű. És hát ugye volt egy tapasztalható migrációs hullám akkor Dél-Szlovákiában, rengeteg menekült érkezett, és olyan falvakba érkeztek meg, ahol korábban ugye hírét sem látták menekülteknek, ahogy Szlovákiában úgy általánosságban sem nagyon találkoztak menekültekkel az emberek, esetleg tényleg az olyan nagyobb határátkelők környékén, mint mondjuk Komárom, ott esetleg felbukkantak menekültek, de egyébként, vagy a közlekedési csomópontokban úgy értelemszerűen, de az olyan pici Dunamenti, meg Ipolymenti falvakban, ahol tavaly nyáron megjelentek a menekültek, hát ott tényleg nem tapasztaltak még ilyet, és hát természetesen az ottani lakosok megijedtek ettől az egésztől. és furcsának tartották, és hát nyilvánvalóan rájuk köszöntött a valóság, illetve a tényleg ez a határvidéki valóság, ami annak idején mondjuk Ásotthalmon, vagy gyakorlatilag bárhol a balkáni határon területeken ráköszönt az emberre, és nyilván ez generált egy nagyobb ijegységet, és egy politikailag tökéletesen megfogható pillanat volt, mert Robert Ficónak 2023 nyara, ami tulajdonképpen kampányidőszak volt, ugye a szeptember végi választások előtt, maradt abszolút mennyiségű, rengeteg muníciója arra, hogy folyamatosan az akkori kormány lépéseit kritizálja, amely nem lépett elég gyorsan, nem lépett elég határozottan, és egy csomó más dolog nehezítette ugye a munkájukat is a hatóságoknak, például az, hogy Magyarország egy oldalúan felmondta visszatoloncolási egyezmény, tehát azokat a menekülteket, akiket Szlovákiában fogtak meg a hatóságok, illetve vettek őrizetbe, vagy kezdtek el foglalkozni, azokat nem tudták visszatoloncolni Magyarországra, mert a magyar hatóságok egyszerűen nem vették át őket. Míg akik Csehországba jutottak át, őket a cseh hatóságok visszatoloncolták Szlovákiába, úgyhogy ez okozott egy meglehetősen komoly fennakadást. Ráadásul ugye ekkor volt az is, hogy Csehország bevezette az újbóli határellenőrzést a szlovák határon, pont azért, mert tényleg nagyon sok menekült jött át Szlovákiából Csehországba, amire az ottani hatóságok sem voltak igazán felkészülve. Úgyhogy ez okozott mindenféle diplomáciai feszültséget, amit rá lehetett kenni az aktuális szlovák kormányra, a szakértői kormányra, amit akkor Ódor Lajos vezetett szakértői miniszterelnökként. És hát az volt az érdekes, hogy abban a pillanatban, amikor Ficóék megnyerték a választást, a menekült hullám az teljesen eltűnt.
És azóta sem indult újra?
És azóta sem indult újra. Ez ugye akkor történt, amikor Szerbiában, hogy nem a hatóságok elkezdtek nagyon keményen fellépni az embercsempészek ellen, és gyakorlatilag kipucolták a Vajdaság északi részét, és elvitték onnan, ugye elszállították onnan a menekülteket, illetve tényleg nagyon keményen felléptek az ottani embercsempész hálózat ellen, amely már ugye leszámolásokat csinált az ottani határvidéken, ugye a Szabadka melletti Makhetesi erdőben, meg csomó más helyen.
Akkor mégiscsak köthető szorosan a Ficóféle, illetve a szlovákiai választási kampányhoz ez a menekült hullám.
Igen, ezért mondom, hogyha ez így volt, akkor ez pont, egész pontosan így kellett csinálni, ahogy csinálták, vagy feltételezhetően csinálták ezek az úriemberek. De ennek az nagyon érdekes momentuma ugye az volt, amikor Robert Ficóék ugye megnyerték a választást, és megalakult a kormány, és akkor az új belügyminiszter Matusz Utaj Estok Robert Ficóval és lovas rendőrökkel, meg vízágyúkkal, meg hasonlókkal kiállt egy ilyen éjszakai migráns ellenes akcióra a déli határszakaszra.
És saját kezében küzdött, védte az országot.
Így van, igen, és várták, hogy jönnek a migránsok, csak azóta Bibi, illetve a Bökkenő, hogy egyetlen egy darab migráns sem bukkant fel a nagy rendőrségi akcióra, tehát
sajnos
nem volt ki ellen.
Migráns piacon, igen.
Így van, tehát nem volt ki ellen harcolni, és hát ez hát nevettek rajta egy darabig, de Ficóék még ezt is el tudták adni sikerként, mert azt mondták, hogy hát tudták a menekültek, hogy jön ez az akció, és ezért elkerülték a
Tudták, hogy ott áll Robert Ficó puszta kézzel, és kimenne így akkor újat húzni. Zárásként ennek az államfői, komáromi államfői csúcsnak volt-e olyan hozadéka, aminek tényleges következménye lehet, azon kívül, hogy tudjuk, hogy különös pillanatokban kialakulhat itt egy ilyen folyósó Belgrád és Pozsony és Budapest háromszögében, mely háromszögből nyilván kimarad Bukarest, de még Kolozsvár és Nagyvárad is, úgyhogy erdélyi magyarokként nézzünk a messzi távolban, hogy miből maradunk ki, és hogy szlovákiai vagy egyáltalán kisebbségi magyar szempontból merült-e fel bármi, ami érdemleges, vetette fel a kormányfő, magyar kormányfő bármilyen elvárást, kérést, bármit, ami közvetlenül érintene bennünket, kárpát-medencei magyarokat?
Ugye mi találgattuk, hogy mi ennek az egésznek az értelme. Rengeteg sajtós kollégával törtük a fejünket, hogy miért pont most, miért pont ebben a témában, hiszen igazából nem nagyon van, mondjuk így, túlságosan sok aktualizációs pontja ennek az egésznek. De hát arra jutottunk, hogy Orbán Viktornak muszáj a magyar elnökség során villantani valamilyen barátokat, és hát most megvillantotta Robert Ficót és Alexander Vučićot, ami bizonyos szempontból jól is jöhet neki. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor nagyon erősen kiáll ugye a nyugat-balkáni Európai Uniós integráció felgyorsítása mellett, az az egyik főpontja ugye a magyar elnökségnek is. Ilyen szempontból az, hogy Vučića itt találkozik, az egy szimbolikus gesztus. Az, hogy a menekült ügya, vagy migráció a központi témája ennek a találkozónak, hát ebből a szempontból túl sok újat nem tudtak elmondani. Nem tudom, hogy a zárt ajtók mögött pontosan miről tárgyaltak, vagy milyen közös fellépésről. Annyit tud meg a sajtótájékoztató, hogy a migrációs paktum mellett még mindig nem tudnak ők kiállni, és harcolni fognak ellene. Bejelentették, hogy igazuk volt, mert hogy Európa most látja meg azt, amit ők már régen láttak, hogy be kell zárkózni, és hogy jött egy ilyen fordulat, ugye, ami egyébként igaz is a migrációs politikában, Európában. Hát ha erre jó volt ez a találkozó, akkor ez a délelőtt valószínűleg, meg ez a kora délután valószínűleg nem telt számukra hiába. Mi még azon gondolkodtunk, hogy lehet, hogy valamiféle V4 pótlékot próbálnak felvillantani, ugye visegrádi négyek az utóbbi időben, elsősorban Magyarország Ukrajnával szemben tanúsított viselkedése miatt nem igazán funkcionális. Ugye a szlovák kormány is kifejezetten ráállt arra a vonalra, amire a magyar kormány ebben a tekintetben, tehát ők sem túlságosan barátai most a cseheknek és a lengyeleknek, illetve hát vannak diplomáciai feszültségek, viszont a V4 az egy kifejezetten nagy és erős érdekérvényesítő platform lehetett volna, hiszen tényleg nagyon sok európai állampolgárt képvisel, és számolni kellett vele az európai tárgyalásokon.
Voltak olyan taliás idők, amikor még az volt a kérdés, hogy sikerül-e bevonni Romániát is egy ilyen V4 típusú szövetségbe, ötödiknek, V5-be.
Igen, így van. Tehát azon gondolkodtunk, hogy miután nem funkcionális most ez a platform, ezért lehet, hogy valami új dolgot akarnak kialakítani, valamiféle Pozsony-Budapest-Bukarest tengelyt, amit valahogy intézményesítenek is. Viszont ez erre nem került sor, sőt, nagyon tartózkodóan nyilatkoztak erről a politikusok. Igazából Robert Fico azt mondta, hogy nem szeretné elengedni a V4-et, és hogyha majd esetleg úgy esik, akkor Szerbiát is bevehetnék a buliba a későbbiekben, de hogy ő nem akar erről a V4-es projektről lemondani. Orbán Viktor meg azt mondta, hogy hát az élet kényszeríti ki az együttműködéseket, ők előre nem gondolkodnak formátumokban, hogyha az ügyek és az élet úgy hozzák, akkor majd együttműködnek, de tényleg nem akarnak előre ilyen valamiféle formátumot létrehozni. És ennyiben maradtak. És Vučić sem nyilatkozott úgy, hogy ő rendkívül nagy erőkkel igyekezne valamiféle ilyen társaságba. Neki is ugye megvannak erre az okai, neki most jóban kell lennie azokkal az európai vezetőkkel is, akik nem nézik kifejezetten jó szemben azt, amit Orbán Viktor és Robert Fico csinál az európai térben, vagy hogy politizálnak. És hát Vučić ilyen szempontból egy ilyen kis kötéltáncot ellejt ebben a térben, úgyhogy ő sem az ember, aki most azonnal fejest ugyan egy ilyen együttműködésbe, vagy ilyen intézményesített együttműködésbe. Az, hogy ők aztán a továbbiakban együttműködnek, az meg szerintem egy ilyen teljesen természetes dolog, és ilyen ad-hoc módon ügyek mentén biztosan össze is illenek ezek a politikusok, de az intézményesített forma azért jár mindenféle kötöttségekkel, meg oldalválasztással, és hát ezekben a turbulens időkben ezért nem kézenfekvő.
Kifejezetten kisebbségi magyar ügy az nem bukkant fel.
Nem hallottam semmi ilyesmiről, pedig lehetett volna mit tematizálni, de...
Mondjál nem példát. Igazán. Mi van a szlovákiai magyarok szívén, bánatán most?
Most ugye nyelvtörvény módosítás elé néz Szlovákia, ugye szigorítani akarja a jelenlegi kulturális miniszterasszonya nyelvtörvényt, és hát felmerültek aggályok, hogy ez a magyar nyelv használatát valamiféle negatív módon érintené, de a magyar kormány az annyit mond, hogy figyelemmel kísérik az ügyet, de egyébként semmi más nem fűztek hozzá, és hát a szlovák kormány is igyekszik hangsúlyozni, hogy hát ez a magyar kisebbséget, vagy a magyar nemzetiséget ez nem fogja érinteni. Na ugyanígy itt vannak még itt van például az állampolgársági ügy, ami szintén egy nagyon régi történet, ebben nem nagyon látni további sem különösebb előrelépést. Van egy csomó olyan apróság, amivel lehetne foglalkozni, de nem igazán fő most tulajdonképpen egyik félnek sem a foga ehhez, és hát nem is igazán ugrottak fejest ezeknek a kérdéseknek a megbeszélésébe. A migrációs téma ezek számukra most jelentően fontosabb volt. De mindig azt szokták mondani, hogy azt szokták keresni, ami összeköti őket, és nem azt, ami elválasztja, úgyhogy nem is nagyon számíthatunk arra, hogy ilyen konfliktusos kérdésekbe esetleg belemerülnének.
Két következtetést vonnák le ebből, hogy a menekült kérdés az összeköti ezeket az országokat ezek szerint. Másrészt, ha a kisebbségi magyar ügyekre nem is került sor, de a komáromi foci csapat hála Mészáros Lőrinc és gyermekei befektetésének hasít. Azért ez jó, nem?
Hát kinek, hogy gondolom, mindenki le tudja vonni a maga következtetéseit. Én örülök, hogy van Komáromban fociláz. Annak nem örülök, hogy ilyen átláthatatlan és kurta furcsa módon történik egy olyan befektetés, aminek egész más módon kellett volna létrejönnie, de hát ez én túl kicsi újságíróska vagyok ahhoz, hogy beleszóljak a nagyobb fociába.
Hát ez a túl kicsi újságírócska Finta Márk, aki nagyon közel volt a Komáromban csúcs találkozó Robert Ficohoz, Orbán Viktorhoz és Alekszandr Vučićhoz. Erről a találkozóról a Napunk oldalán tudósított, és most itt a székelyföldi rádió hallgatóit is tájékoztatta arról, hogy mi volt látható és mi volt láthatatlan ezen az egyeztetésen. Köszönöm szépen, hogy ma este vendégünk voltál, legyél még!
Én is nagyon szépen köszönöm, és szép estét kívánok minden kedves hallgatónak.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót. Parászka Boróka Finta Márkkal búcsúzik. Viszont hallásra!